Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Ezúttal az űrkutatás lesz középpontban. Kornyik Miklós sikeres Hunor pályázatának eredményeként elvégezhető az a kísérlet, amit a NASA-val együttműködve előkészítettek. Kornyik Miklós matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársával Olá Andrea beszélget.
A kísérlet célja a navigáció vizsgálata a súlytalanságban kizárólag gyorsulásmérő és giroszkóp szenzorok által szolgáltatott adatok alapján. Hogy ez pontosan mit jelent, és egyáltalán hogyan született meg a pályázat ötlete, arról kérdezem először Kornyik Miklóst.
Régebben volt már dolgom ilyen fajta immunszenzorokkal, és valamilyen szinten tisztában voltam vele, mik ezeknek a korlátai, mit tudnak, mit nem tudnak.
Mik ezek a szenzorok?
Ez az IMU, az Inertial Measurement Unit, ez egy ilyen tehetetlenségi mérő egységnek fordítható le magyarra. A lényegében egy mikroelektronikai eszközök, amik általában gyorsulást és szögsebességet mérnek, és van bennük egy gyorsulásmérő és egy giroszkóp. Bizonyos esetekben magnetométer is van benne, ami mágneses térerősséget mér, ugye ezeket iránytűként is lehet használni. Hát a pályázatról magáról ugye viszonylag későn tudtam meg, hogy lehet még pályázni.
Ez egy Hunor pályázat.
Igen, igen. Hát a Hungarian to Orbit nemű program, amit 2021-22, nem tudom pontosan, de akörül indult, és ugye alapvetően ugye az volt a cél, hogy újra legyen magyar űrhajós, ugye Farkas Berton után 40 éve elteltével. Eredetileg az volt a terv, hogy egy kísérleti, tehát egy tudós űrhajós menjen föl, aki majd magyar kísérleteket hajtson végre. Csak hát ugye először az űrhajós kiképzését kellett lebonyolítani, ami egy részben itt történt Magyarországon, részben pedig Houstonban. És maga a kiválasztási folyamat az rettenetesen hosszú volt, és fáradtságos, rengeteg tesztelés, mindenféle próba tételeken kellett keresztül menni az űrhajósnak, míg a végén kikerült Kapu Tibor. Ugye 4-re szűrték le eleinte, a magyarországi képzést a 4 jelölt csinálta végig, és utána kiválasztották Kapu Tibort és Cserényi Gyulát, tartalékos űrhajost, akik kimentek Houstonba, és megcsinálták a kiképzést. Visszakanyarodva, ugye a kísérleteket igazából nem az űrhajós találja ki, ugye neki van elég dolga, hanem itt az volt a cél, hogy egy nyílt felhívás része is volt több ütemben, amikor is magyar egyetemek, kutatóintézetek, cégek kitaláltak bizonyos kísérleteket, és pályázhattak ezzel. Úgyhogy én is így kerültem a képbe. A Hunor pályázatnak három része van, vagy három részben lehetett pályázni. Jó volt az első, az ilyen ismeretterjesztős, az a Hunor X névre hallgatott. Ez inkább ilyen középiskolai, ilyen oktatási jellegű kísérleteket lehetett benyújtani. Van az alapkutatási jellegű, ahol én is beadtam, ami nem jár eszközfejlesztéssel, és ide pályázhattak kutatóintézetek, egyetemek és non-profit szervezetek, és volt a harmadik, a DEV része, ami eszközfejlesztéssel járó pályázatrész, ide pedig már pályázhattak cégek is, viszont a kitétel az volt, ugye, hogy csak olyanok nyugtattak ide be pályázatot, akiknek a kísérlete eszköze, vagy akik szóval már tapasztaltak ilyenben, és jártak az űrben. Úgyhogy én ebből kiestem, úgyhogy maradt az alapkutatás része. Persze nem derogáló értelemben akartam mondani, hanem hogy alapvetően ugye a határidő is elég szűkös volt, úgyhogy azt csináltam, hogy felírtam táblára, ott van egy ilyen fehér táblán, felírtam kb. 10 dolgot, hogy mi az, amit érdemes lehet megnézni, és akkor így szépen végigmentem rajtuk, hogy mi az, ami megvalósítható. Egy része eszközfejlesztésre is járt volna, úgyhogy az azonnal kiesett, és akkor így maradt ez az immunszenzoros kísérlet, amiben igazából nekem már volt dolgom korábban. Másrészt viszonylag könnyen megvalósítható, tehát igazából egy applikáció készült el egy iOS rendszerre, amit Kapu Tibor fölvisz az ISS-re, és ott fogja vele elvégezni a kísérletet. Úgyhogy ez az első része, ugye az applikáció elkészült, a másik része meg majd az adatkiértékelés lesz.
Ez az applikáció milyen célt szolgál majd? Erről fontos beszélnünk. Hogyan segíti a navigációt? Egyrészt, másrészt pedig, hogy mit jelent az, hogy korábban már volt dolga ilyen szenzorokkal, tehát egy másik munkával összefüggésben, korábbi tanulmányokkal összefüggésben, és hát az is nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy 10 ötletet fölvitt a táblára, és abból választotta ki a megfelelőt, ami erre a pályázatra jó. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten az űrkutatással kapcsolatban vannak ötletei, amik ott vannak a tarsójában, és bármikor előhúzhatuk. Ez 3 kérdés volt, bocsánat, akkor induljunk onnan, hogy mi célt szolgál ez az eszköz.
Ugye a kísérletnek a hívójele az az IMU DRS, mert az IMU-t ugye már előbb az a tehetetlenségi mérőeszköz, mérőegység, a DRS pedig a Dead Reckoning in Space-nek a rövidítése, amit hát egy ilyen vak navigációnak lehetne lefordítani. Ennek az a lényege, hogy navigáció GPS nélkül. Ez nagyon dióhéjban, ennél egy kicsit tágabb, de alapvetően ez a lényege, hogy dinamikus és tehetetlenség adatok alapján próbálom megtájékozódni. Például, hogyha az ember bemegy egy barlangba, ahol nincsen, nem tud GPS jelet fogni, akkor ott hogyan tudja lekövetni azt, amit csinált, merre ment, vagy akár egy robot, nyilván egy embernek talán több eszköze van, de hogyha egy robot bemegy, egy autonóm robot bemegy egy barlangba, akkor hogyan tudott tájékozódni. Ez is ennek a része.
És az űrben, mert ugye itt az fontos, hogy a súlytalanság állapotában van ez tesztelve.
Igen, itt az a lényeg, hogy ezek az IMU szenzorok a Földön a gravitációs gyorsulást is mérik, függetlenül attól, hogy például az asztalon hevernek nyugalomban. Ugye ez a gyorsulásmérők inherens tulajdonsága, szóval, hogy a felépítésükből adódóan ezt mérik, és ezt ki kell szűrni, hogyha az ember a Földön akar ilyesmit csinálni. Persze lehetne azt kérdezni, de hát, hogy csak kivonom a G-t, úgymond, és akkor készen vagyunk. Ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ezek a szenzorok mindent a saját koordinátorrendszerükben mérnek, vagyis azt jelenti, hogy ha én egy kicsit elforgatom a telefont, vagy akármilyen eszközt, amiben van IMU-szenzor, akkor a G iránya, tehát a gravitáció gyorsulás iránya is változni fog vele. Szóval ezt mind le kell követni. Mi alapján követem le? Hát az alapján, hogy mit mutat a giroszkóp, hogy hogyan fordult a telefon. És ugye ez azért is dead reckoning, mert ezek ilyen belső adatok alapján történnek, tehát nincsen külső ráhatás, például egy GPS jel, vagy valamilyen egyéb mérés, ami tudja segíteni a tájékozódást.
Tehát akkor megvolt a kísérlet első fázisa?
Igazából az előkészületnek mondanám, hogy a kísérlet majd a teljes mértékben az ISS-en nemzetközi állomáson fog történni. Úgyhogy kb. Egy ilyen 10-14 napot lesznek fönt, és akkor az alatt fog ez a több mint 30 kísérlet megtörténni, vagy végbe menni.
Ha ez majd működőképes lesz, tehát hogyha a kísérlet sikerül, és az űrhajós és tudja használni ezt majd az űrben, akkor miben segít neki? Milyen tevékenysége közben tudja ezt használni?
Az a lényeg, hogy amit tanulunk ebből, amiket mér az eszköz, ugye lesz egy ilyen kalibrációs része is, amikor igazából csak odaragasztja az eszközt a nemzetközi állomás falára, és békén adja 30 másodpercig, ő addig méricskél, és utána megnézzük, hogy mi a zaj karakterisztika, milyen tulajdonságokat mutat a műszer, majd ebből is kvázi tudunk tanulni, vagy következtetéseket levonni arra, hogy egyrészt, hogy a műszer úgy viselkedik a
súlytalanságban,
így van. Másrészt meg, hogyha például elvégez egy mozdulatsort, rajzol egy kört, vagy ellebeg egy modulba, egy másik modulba, akkor milyen módon tudom ezt az adatokból megmondani, vagy az adatokból kiszűrni, hogy ő mit csinált konkrétan. Úgyhogy itt igazából az adat a lényeg, meg maga a kísérlet, a mozdulatsor, amiből próbálunk valamit tanulni és kiszűrni, és esetleg egy új fajta algoritmus, vagy egy meglévő algoritmusoknak egy továbbfejlesztése, szóval itt igazából erről van szó. Maga ez a dead reckoning dolog, ez nem egy új dolog, ez ismert a mérnökök körében, szóval ezt nem én találtam ki, de ez mai napig egy úgymond megoldatlan probléma, ami sok fejtörést okoz a mérnököknek, matematikusoknak. Ugye ez előkerül tengeralattjáró tájékozódásban, de repülőiparban, aztán pláne. Úgyhogy igazából ez egy aktív, meg érdekes terület, ami nem egy egzotikus valami, ami 3 ember ért a világon, hanem ez egy úgymond populárisabb ilyen szempontból.
Igen, ez érdekes, hogy ezeket az információkat, vagy ezeket az adatokat később lehet-e majd használni úgy a szenzorok esetében máshol. Tehát, hogy van-e olyan terület még. Ugye abban a videóban, ami már megnézhető a YouTube-on, abban szó esik arról, hogy az életünk számos területén használjuk ezeket a szenzorokat, ugye?
Igen, tehát egy ilyen know-how, amit leszűrünk belőle, az lehet hasznos, hogy az válhat hasznára más ipar területeknek. Például említettem a videóban is, rengeteg helyen használnak gyógyászatban, ott gyógytorna esetében, hogy hogyan emeli az illető a kezét, lábát.
Vagy mikor?
Videójátékokban is mindenki ismeri a Wii-t, nem tudom, hogy manapság mennyire játszák, de régen ugye ez nagyon, nagyon populáris játék volt, ugye abban is vannak mindenféle szenzorok, amik méricskének, hogy mit csinál az illető, hogy lendíti a karját, ilyesmi. De általában, szóval az a helyzet, hogy ezek inkább lépésszámláló, például az is immunszenzoros adatok alapján történik, de ott igazából inkább ilyen osztályozás, vagy egy felismerés szinten van benne, ami azt jelenti, hogy a lépés számláló sem azt mondja meg, hogy én mekkorát léptem, meg hogyan, hanem hogy ott volt egy esemény, amit lépésnek nevezünk, vagy amit lépésnek osztályozunk, és az megtörtént. Szóval maga a trajektória visszavetés az ennél bonyolultabb, mert az azt is megmondja, hogy hogyan léptem, mekkorát léptem, hova léptem, milyen irányba, stb. Úgyhogy ilyen szempontból fontos ezzel foglalkozni.
A kísérlet kapcsán együtt kellett dolgozni a NASA-val. Ez milyen új élményeket vagy tanulási lehetőséget hozott? Azért ez nagyon kevés kutatónak adatik meg az életében szerintem.
Igen, nekem az egy rendkívül jó tapasztalat volt. Igazából nem is volt semmilyen elvárásom vagy prekoncepcióm a dologgal kapcsolatban. Ugye nagyon pörög az egész, rengeteget dolgozik a Hunor csapat is, ugye az Axiom Space amerikai vállalat szervezi magát az utat, de a NASA is közreműködik a szervezésben, ugyanis a nemzetközi űrállomást a NASA is üzemelteti, úgyhogy nyilván ilyen módon erős beleszólásuk van a dolgok menetében. Most az én esetemben az applikációval kapcsolatban kellett egyezkednem velük, illetve tárgyalnom velük, még egész pontosan a BDRT csapattal, ami a Payload Display Review Team nek a rövidítése. Ez itt lényegében arról van szó, hogy az applikációnak megvizsgálták az összes, hát nem is a funkcióját, inkább a UI-t, ha így mondhatom, a user interface-t, hogy mekkorák a gombok, erre mind szigorú előírások, meg elvárások vannak, hogy mekkorák lehetnek a gombok, milyen távolságra lehetnek, illetve legyenek egymástól, milyen színeket lehet használni, például pirosat nem lehet, mert az veszélyt, vagy valami hibát jelent, és még számos ilyen geometriai elvárás volt az applikációnak a funkció, illetve a kinézetével kapcsolatban. A funkcióban is voltak ajánlások.
De a gombok távolsága, vagy miensége az a kesztyű miatt? Vagy
az volt itt a magyarázat arra, hogy miért kell legalább ekkorának és akkorának lenni a gomboknak, hogyha az űrhajósnak űrhajóba kell használni az applikációt, vagy ami kesztyűben, akkor ugye, hogyha nagyon pici a gomb, akkor esetlegesen lefordult, hogy félre nyom, vagy másikat nyom, és hogy ez ne forduljon elő. Ugye másrészt meg milyen a súlytalanságban más, ugye az ember szeme is inkább a gravitációhoz van hozzászokva, szóval az is a látás is egy kicsit úgymond változik, vagy torzul, emiatt is kellett nagyon kontrasztos színeket használni, tehát nem lehetett, ami kicsit is összeolvad a betű szín és a háttér szín, szóval nagyon kontrasztosan kellett mindent megcsinálni. Úgyhogy ezek, az ember azt gondolt, neki kicsit túl van biztosítva, de amikor így belegondol, akkor nem véletlen, mert jött fönt, hogyha az űrhajósnak mindenbe is bele kell gondolnia, ugye rengeteg dolga van ott fönt, mindent meg kell tervezni, az áramfogyasztást is külön csapat van erre, aki csak azt tervezi, hogy a napi menet az hogy lesz, ki mikor kísérletezik, ki dugja be a telefont a töltőbe, és mikor, meddig tölti, ezekre mind menetrendek vannak. Ez egy nagyon kemény optimizási feladat, hogy aki tervezett már menetrendet, én nem, de aki tervezett már ilyen komoly menetrendet, az tudja, hogy az is egy nehéz feladat. Tehát az űrhajós dolgát segítik ezek a sablonok vagy protokollok, hogy ne kelljen ott fent mindent nulláról kitalálni. De alapvetően ez egy nagyon jó, visszatérve az eredeti kérdésre, ez egy nagyon jó élmény volt, nagyon flott volt a kommunikáció, és látszott, hogy itt mindenkinek az érdeke, hogy a kísérlet, nyilván az összes, de hogy most az én vetületemben ez a kísérlet fölmenjen, és hogy sikeres legyen az egész, úgyhogy nagyon segítőkészek voltak, nagyon jó élmény volt.
Hogyan tovább? Vagyis, hogy ez egy közös munkának a kezdete, és vannak további tervek.
Én nagyon remélem, hogy ennek lesz folytatása, egy Hunor 2.0 formában, drónban, vagy akármilyen más formában, én ennek nagyon örülnék.
A drónos ötlet, ez az űrdrón, ez ide
igen,
tartozik?
Igen, alapvetően ez is az ötleteim között szerepelt az ominózus táblámon, csak ezzel ugye az volt a nehézség, hogy ez már eszközfejlesztéssel jár, és ugye az időtávban egyszerűen nem fért volna bele, mert hiába az ember tervez valami nagyon egyszerű kis vázat, és akkor belerak egy mikrocsippet, vagy mikrokontrollert, amit majd fölprogramoz, stb. Ezek mind jól hangzanak, és nyilván a Földön egyszerű is, csak hát nem itt lesz, hanem az űrben. És ott pedig nagyon szigorú előírások vannak arra vonatkozóan, hogy mit lehet fölvinni, hogy lehet fölvinni. Az van, hogy sokszor csak olyat engednek föl, legalábbis akkumulátor szinten, ami már volt fönt és jól szerepelt, szóval nem lehet akármilyen akkumulátort vagy áramforrást fölvinni. Ugye mikroelektronikai eszközöknél is, például egy Raspberry Pi, vagy akármely más ilyen eszköz, ott is azért elég szigorú előírások vannak, hogy én nem ismerem az összeset, de mindesetre kicsit azért én már ennek utána mentem, és utána néztem, hogy milyen mikroelektronikai eszközöket lehet fölvinni, azok ugye mennyibe kerülnek, hol lehet beszerezni. Szóval azért ez egy nehezebb feladat, meg az nyilván több szereplő. És hát folytatásként nem is azt gondolnám, hogy egyből az űrben lebegne ott egy drón, meg azt valószínűleg nem is, sőt biztos, hogy nem engedélyeznék, mert hogyha ott valami rossz tűzsül, akkor az is egy űrszemétnek fog számítani, ami ott elkezd keringeni, és most az ember azt gondolja, hogy jó, hát egy ilyen kis, nem tudom, tízdekás eszköz mit árthat, hát hogyha elég gyorsan megy, akkor az igenis sokat árthat, úgyhogy persze ez a worst case scenario, tehát alapvetően nem ezt kell elképzelni, de ilyen is van, és ez később ez majd nagy probléma is lesz az űrszemét, mert rengeteg használaton kívüli szatellit, meg ilyesmi kering fent. Múltkor néztem egy ilyen videót, hogy nő annak az ütközés valószínűsége, hogy haladunk elő az időből, ugye a 60-as évektől kezdve, és drasztikusan, meg mindig nem értük el az 1%-ot, de legalábbis amennyire lehet hinni ennek a videónak. De azért ezzel majd később sok gondunk lesz. És hát visszatérve az űrdrónokra, egy ilyen follow-up vagy következő kísérletben igazából az űrállomáson belüli drón használatra gondoltam, hogy tervezni egy ilyen kis kütyüt, ami mondjuk egy tableten vagy egy telefonon keresztül, wifi-n, bluetooth, akármin keresztül lehetne irányítani.
És elvégeznem munkákat mondjuk az űrhajós helyen?
Igen, az nyilván az már egy sokkal távolabbi jövő, vagy egy sokadik lépés, de alapvetően ez volt így az ötlete mögött, hogy olyan űrdrónokat készíteni, amikkel esetleg van valamilyen kamera, vagy akármilyen szerelő eszköz, ami nyilván most egy kis dróntól nem vártunk el sokat, de hogy esetlegesen olyan megfigyelési, vagy ilyen nagyon egyszerű szerelési munkákat el tud végezni az űrállomás körül, amihez alapvetően egy ember kéne, tehát egy űrsétát igénylő munka lenne, és ezeket talán, ha nem is lehet megspórolni, de célzottabban lehet tervezni, vagy lerövidíteni. Szóval hogy ez volt az eredeti elképzelés, az eredeti ötlet.
Muszáj arról beszélnünk, hogy ezek mióta foglalkoztatják önt ezek a témák. Tehát matematikusként hogy került kapcsolatba az űrkutatással, meg az űreszközök kigondolásával? És ugye mi már korábban beszéltünk, és mondta, hogy már 20 évvel ezelőtt is volt, ami ugyan ebbe az irányba mutatott, és annak is volt komoly publicitása, nem?
Igen, ez a Student Parabolic Flight Campaign volt, a 2006-os Student Parabolic Flight Campaign, ahol beneveztünk, egy honoros pályázótársam is benne volt a csapatban. Ezt az ESA szervezi főként, ez egy ilyen parabola repüléses kampány, ahol a lényeg az, hogy van nekik egy Airbusuk, amit átalakítottak, kiszedték, kibelezték lényegében, és kibélelték, úgymond, szivacssal, és igazából ezt használják ilyen súlytalansági kísérletek elvégzésére, vagy tesztelésére. Ugye a probléma az, hogy ez a súlytalansági állapot, ugye, hogy a repülő ilyen parabola pályákon repül, körülbelül 20 másodpercig tart. Úgyhogy nyilván hosszabb kísérleteket nem lehet elvégezni, például egy kristálynövesztés, vagy egy akármilyen, aminek több időre van szüksége, azt itt nem lehet elvégezni. Szóval ez a kísérlet, és hát ez a kampány, ennek ugye több része is van a student része, amit egyetemi hallgatóknak hirdetnek meg, és van egy simán egy Parabolic Flight Campaign, amit pedig egyetemi kutatóknak, kutatóintézetek kutatóinak hirdetnek meg. A lényeg az ugyanaz, igazából egy parabola pályán repül az Airbus, nem egymás után 20-szor, és akkor ott lehet ilyen súlytalanságot igénylő kísérleteket végrehajtani. Tehát a mi kísérletünk az egy ilyen fémhabolvasztásos kísérlet volt.
Fémhab olvasztásos kísérlet, ebben a fémhab majd magyarázatra szorul szerintem.
Hát alumínium fémhabok olvasztott alumínium fémhabok kapilláris jelenségének vizsgálata volt lényegében. A fémhabról annyit kell tudni, hogy igazából úgy kell gondolni, mint egy kenyérre, vagy egy szivacsra, ami fémből van, és ezeknek az elkészítési módja, azóta már valószínűleg nagyon sokat fejlett az iparág, én nem annyira követtem, nem tudom, hogy pontosan milyen új modern technológiák vannak, de annak idején ez kétféle módon készült, az ember megolvasztja az adott fémet, ami most esetünkben alumínium volt, és vagy belebugykoltat levegőt, vagy valamilyen olyan anyaggal szórja meg, úgymond előzetesen a fémet, ami hőhatására elbomlik és gázt termel. Ugye így készül a fémban. És ugye miért van szükség súlytalanságra? Ugye itt az, mint ahogy mindig, itt a gravitáció az nem segíti ezeknek a fémhaboknak a szerkezet fejlődését, mert az olvadt fém a buborék falakon lefolyik a fém olvadék aljára, és ezáltal gyengíti a fémhabnak a szerkezetét. És ugye az volt a koncepció, hogy vagy hipotézis, hogy a súlytosságban ez nem történik meg, vagy nem így történik meg, és ott nincsen gravitáció, és akkor a cellafalakban több anyag marad, és ezáltal erősebb lesz a fém. Ezeket a fémhabokat az építőiparban, meg autóiparban manapság használják, úgyhogy ez volt a kísérletnek a célja.
Kornyik Miklós matematikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.